feladatot kaptam, hogy így a évelején, mint a felütésben áll, beszéljünk arról, hogy miért jó hűségesnek lenni a magunk gyülekezetéhez. Most ezt így nagyon röviden megfogalmazva, ami ez egy ilyen pillanatban általában elmondásra kerül a közhely, egy roppant nagy téma, kör, és megmondom őszintén, hogy még most itt az ének alatt is jutottak eszembe egészen új gondolatok, úgyhogy meg is ijedtem, hogy akkor ami le van írva, meg amire már korábban gondoltam, hogy elmondom, az most mennyi lesz elége vagy sem. Azzal a szent elhatálással álltam föl délután az asztal mellől, hogy biztos, hogy nem lesz elég. Három témakörbe gyűjtöttem össze szempontokat, amelyek szerintem fontosak, aztán nagyon jó lenne, hogyha még kiegészítenék azzal, ami itt menet közben Kiki kigondol, vagy esetleg már régóta fontosnak tart. Szeretnék néhány általánosabb bevezető gondolatot mondani, aztán elolvastam néhány okoskönyv vonatkozó fejezetét, és abból egy-két száraznak tűnő, de szerintem nagyon is gyakorlatias gondolatot összeírtam, és aztán a harmadik fejezetben pedig néhány igét szeretnék felolvasni, és azokhoz nagyon röviden egy-két megjegyzést fűzni. Rögtön az elején szeretném leszögezni, hogy nem a mi gyülekezetünk melletti kampányolás lenne a mai alkalomnak a célja, bár nyilván ezt nem lehet és nem is akarom megkerülni. Amikor így gondolkoztam, akkor viszont sokkal inkább az kerekedett ki, hogy sokkal fontosabb a hűség kérdése, amiről volt is nekünk még hajdanában egy emlékezetes ifjénk, amikor ezt milyen a Ákosnak a Hűség című száma volt a textus, ahogy valaki emlékszik rá, de az egészen másról szólt aztán. Szóval, hogy a hűség sokkal fontosabb, mint a gyülekezetről, önmagáról elmélkedni most. Ha szabad ennyire sarkítani, akkor én úgy írtam magamnak, hogy a hűség a gyülekezetemhez az úgy osztható két részre, hogy a hűség a tartalom, és a gyülekezet az a keret, ahol mindezt gyakorolhatjuk. És mivel nem mindenki született ebbe a gyülekezetbe, és nagy valószínűséggel lesz olyan, aki egy darabig jár csak ebbe a gyülekezetbe, aztán elköltözik, megházasodik, hazamegyen, stb. És másik gyülekezetbe jár aztán. Majd lelkedben értem. Ja, hát, jó. Na, szóval értsük mindezt helyén. Ezért sem a gyülekezeten van most ilyen szempontból a hangsúly, hanem a hűséget kell nekünk gyakorolni és megtanulni, ami nehezebb is egyébként ez meggyőződésen. Ugyanakkor nagyon hálásak lehetünk azért, hogy van keret, adott Isten keretet, ahol mindezt gyakorolhatjuk, egy, kettő pedig tanulhatjuk. És nem csak ezt, nem csak a hűséget, hanem nagyon sok minden egyebet is, ez meg lenne a gyülekezet. Úgyhogy a kettő nagyon szorosan együtt működik, és csak együtt működik. Úgyhogy itt szeretném elmondani, amit gondoltam, és mindezt nem hosszan, hogy legyen aztán idő beszélgetni. Imádsággal kezdjük el. Köszönjük, Úr Jézus, ezt a mi kis gyülekezetünket, amit a Sámuel ifiben adtál nekünk. Köszönjük, hogy ennek a életében is láthatjuk a te gyülekezetet formáló munkádat. Köszönjük, hogy te voltál az alapítója, hogy te hívtál el ide mindenkit. Köszönjük, hogy te rendelted ki az igét, te biztosítottad a fizikai környezetet, hogy te vezettél egymás után sokunkat megtérésre, a te egyre személyesebb megismerésedre. És köszönjük, hogy te adtál aztán feladatot, és te formáltad ezt sokféle eszközzel, emberrel, úgy, ahogy azt te szeretted volna. És köszönjük, hogy ugyanezt láthatjuk a mi nagy gyülekezetünkben is, és köszönjük, hogy még az egyház történelem is erről beszél, és téged dicsőít sok sötét, meg fájdalmas pontjával együtt is. Kérünk azért, hogy adjál nekünk jó szempontokat ma estére, és nagyon kérünk, Urunk, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban is te legyél a középpontban, hiszen rólad szól a gyülekezet, te vagy annak az alapja, és érted jött létre. Kérünk azért, hogy őrizd minden elméleti eskedéstől, és kérünk azért, hogy hadd tudjunk szembenézni a magunk gyakorlatával. Köszönjük, hogy soha nem késő változni, és te ehhez is megadod az erőt, meg a lehetőséget. Áldva tudunk ezt a mai alkalmunkat, Barszamon. Amen. Így bevezetőként annyit szeretnék röviden elmondani, hogy ugye adott egy cím, és az ember valamilyen fajta kapaszkodókat keresne az igéből, elsősorban az Újszövetségnek a fejezeteiből, és az első, ami úgy föltűnt, hogy nagyon sok sokszor van szó gyülekezetekről az Újszövetség oldalain, de nagyon sok szempontból eltértek azok a gyülekezetek a mai gyülekezetektől. Ugye abban az időben általában egy városban egy gyülekezet volt. Ugye a mi szempontunkból nem is kell magyarázni, hogy mekkora különbség van manapság. Aztán az egy gyülekezet, és hát maga a kifejezés is bugyuta ebben az összefüggésben, egy felekezetet jelentett, hiszen nem voltak egyéb felekezetek, eretnek tanítók voltak, azt tudjuk, de hát ez más kérdés. Ma meg aztán azt sem tudjuk összeszámolni, hogy hány felekezet van. Ugye lassan az 1%-os adószámnak az a 4 számjegye nem lesz elég már, annyi helyre lehet átutalni, amúgy pedig hát így a környezetünkben is látjuk, hogy osztódással szaporodnak, és felekezet hátán felekezet. Ami ettől függetlenül igaz, akkor is, meg ma is, hogy Isten akarata az, hogy létrejött először egy gyülekezet, aztán kettő, aztán nagyon sok, és hogy aztán egyházról beszélhetünk, és itt most gyorsan szeretném is elintézni, hogy én nem szeretnék belemászni itt az egyház, gyülekezet, fogalom, viaskodásba. Én azt hiszem, hogy sok szempontból gondolhatunk ugyanarra, illetve majd szeretnék egy ponton kitérni erre, de abban teljesen teljes az egység, hogy Isten akarata az, hogy gyülekezetek jöttek létre. És az, hogy keresztények tartozzanak oda. Ne csak járjanak oda, hanem tartozzanak oda. És ezt már most szeretném nagyon aláhúzni, hogy én óriási különbséget látok a hova járok templomba, és a hova tartozom, melyik gyülekezethez két megfogalmazás között. Itt nem pusztán szóhasználatbeli különbség van, hanem egészen más szemlélet. Ide járni, oda járni, ez, tudom, hogy nagyon sarkított, de én vállalom, hogy ez, ha ide járok, vagy mi, az pont ugyanannyit jelent igazából, mint hogy a Fény utcai piacra, vagy a Bosnyákra. Ez semmilyen személyes kapcsolat. Az, hogy ismerem három kofának az arcát, sokan a gyülekezettel is ilyen szinten ismerkednek meg, hát ez azért eléggé szerint. Az egyház, és mondjuk maradjunk a mi esetünkben a református egyházunknak, helyi megfelelője pedig a mi gyülekezetünk, amit nem tudom, hogy tudja valaki pontosan, hogy mi a neve a mi gyülekezetünknek.
Mert csak az volt a kérdés, hogy tudom.
Igen.
Budapest Vasaréti Református Egyház Község.
Így van. És ez például nagyon, én mindig jókat mosolyogok, amikor a gyülekezet buszát tankolom, és a benzinkútnál a kislány kérdezi, hogy hova írja a számlát. És az, hogy egyház község, az például egy teljesen ismeretlen fogalom a legtöbbjük számára, és általában Vasaréti Református Egyház odáig tart a tudomány, beszédes. Ami viszont nagyon tanulságos, hogy régebbi kifejezéssel élve, ugye az anyaszent egyház kifejezést is szokás használni, és itt az anya első tagon kezdtem el gondolkozni, amikor ugye az a cím, hogy hűség a gyülekezetünkhöz. Mert hogy milyen érdekes az, hogy nem merül fel kérdésként anya és gyerek kapcsolatában az, hogy miért, mi köti össze őket. Ezt senki nem szokta logikusan megérvelni, hogy hát fiam, azért szeresd, mert ő az anyád, az anya tudod, és akkor jön egy definíció, és akkor fejéhez kapnak, hogy hoppá, tényleg, hát akkor most már egészen máshogy fogok a saját édesanyámra tekinteni. És tényleg nem valami fellengzőség vagy ítélkezés szól belőlem, de azon gondolkoztam, hogy ugyanez a fajta természetesség kéne, hogy a hívő embert is jellemezze. A hívő ember és az Anya Szent Egyház is, vagy a gyülekezet kapcsolata. Az előbbi, most pontosan az anya hiánya, tudjuk azt, hogy egy-egy gyerek esetében milyen torzulásokat okozhat, és milyen hiány az, és milyen veszteség. És ugyanez igaz a hívő emberre is, hogyha nincs mögötte olyan gyülekezet, ahova ő tartozna. Szükségszerűen torzulásokhoz vezet, hiányokat idézhet elő, és veszteség. Úgyhogy én nem is szeretnék semmit bizonyítani, vagy bizonygatni. Kimerem mondani ezt a nagyon sarkított állítást, hogy aki hívő keresztény ember, az egy gyülekezetbe kell, hogy tartozzi. Tudom, hogy van számtalan kivétel, de azt hiszem, hogy közülünk nagyon kevés ilyen kivétel van, és én most nem is a kivételeket szeretném összeszedni. Gyülekezetbe kell, hogy tartozzunk, és élnünk kell a gyülekezet adta lehetőségekkel, és vállalnunk kell a gyülekezetből adódó feladatokból, és osztoznunk kell a gyülekezet örömeivel, hiszen azok a mi örömeink is, és a bánataival, hiszen azok a mi bánataink is. Egy-két elméletinek tűnő gondolat, ami a gyülekezetünkhöz való viszonyunkat ugyanakkor nagyon gyakorlatilag befolyásolhatja. Az első, hogy mivel az egyház és azon belül minden egyes gyülekezetnek is az Ura, maga Isten, ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy minden gyülekezet élete igazából teocentrikus kellene, hogy legyen. Vagyis Isten központú. Ami megint nem csak elmélet igazság, amire rábólinthatunk, hanem ami egészen mondjuk egy-egy ifi életét is nagyon gyakorlatilag befolyásolhatja. És ez minden tagnak a felelősség. Erre lehet azt mondani, hogy ez idealizmus, ez nyilvánvalóan bizonyos gondolkodás alapján megengedhető kifejezés, de hívő emberként, aki a maga életét Istennek rendeli alá, ez vállalható célkitűzés. Mit is mond az ige az egyházról és azon belül a helyi egyházakról, a gyülekezetekről? Számtalan igét föl lehetne sorolni, én most csak a megfogalmazásokat szeretném felsorolni, és amikor én végigszaladtam újra és újra, rám megmondom őszintén, nagyon nagy hatást gyakoroltak ezek a fogalmak, hogyha Isten ezt mondja az egyházról, és azon belül a kicsi egyházakról, a gyülekezetekről, akkor az én viszonyom vajon ezt alátámasztja-e vagy sem. Ugye talán a legismertebb kép a Krisztus teste, az 1 Korintus 12-ben. Ő a fő, tagok, stb. Ismeri. Most ezt nem is szeretnék felolvasni. Aztán a Krisztus menyasszonya, vagy a bárány. Aztán az Isten háza, vagy más összefüggésben az Isten épülete, vagy az Isten temploma. Ez utóbbival kapcsolatban szeretném a mi ifénk alapító igényét megemlíteni. Az 1 Péter 2-t, hogy épüljetek fel lelki házzák, stb. A kövek, amik ugye mi lennénk. Aztán az Isten népe. Ennek rengeteg ószövetségi vonatkozása is van, de az új szövetség is használja. Aztán a Szentlélek temploma, ahol lakozást vehet. Aztán a mennyei, vagy az új Jeruzsálem, illetve amit majd szeretnék később felolvasni az 1 Timóteus 3.15-ből, az igazság oszlopa és erőssége. Ha teológus lennék, hál' Istennek nem vagyok, az biztos lehetne mindegyikről akár egy-egy alkalmat is tartani. Olyan ereje van egy-egy ilyen kifejezésnek. És az embert úgy megcsöndesíti, hogy azt mondja, hogy az az én gyülekezetem, az is a Krisztus teste. Ha nem tudom hány százezerre legyek ember. És így áll össze a Krisztus. Hát az emberben megáll az ütő, hogy akkor én egyenrangúként az összes többivel a Krisztus testét alkotom. Stb. 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 Ami ugyanígy igaz, hogy a gyülekezet speciálisan Istenhez tartozik. És az Istennel speciális viszonyban lévő, speciális életet élő emberek közössége. Ez megint kicsit talán ilyen száraz kifejezés, vagy megfogalmazás, de én örültem ennek a mondatnak, amikor rábukkantam, hogy itt nem a Gitteilletről 12-ről van szó, hanem van a gyülekezetnek és az oda járó hívő keresztényeknek valami fajta különlegesség, amiről tudjuk, hogy nem ad nekünk nagyobb mellényt, meg nagy képűségre okot, meg nem tudom, fölfogalkodásra alapot, de mégiscsak van, és ezt vállalnunk kell és lehet, valami fajta különlegességünk, hogy mi Istennel közösségben élünk, Istennel speciális viszonyban lévő, és vele speciális életet élő emberek közössége. Ami, és ezt is említettem már, Isten munkája, az, hogy egy-egy gyülekezet létrejött, ez mindenképpen Isten munkája, amit ugyanakkor az ő által választottak révén végez. Vagyis minket használ fel ebben. És ez megint olyan gondolat, ami szerintem önmagában már tettekre, például hűségre indíthat. Fölhasznál engem, mint hívő embert abban, hogy a gyülekezetet, az ő gyülekezetét, az ő testét, vagy a Szentlélek templomát, és akkor most ismételnek én az előbbieket, építse. Ráadásul tudjuk azt, hogy a hívő ember úgy van elhívva, vagy még azt is mondhatnánk, hogy teremtve, hogy Istennel szövetségben, és a többi testvérrel közösségben éljen. Én nagyon szeretem Spurgeont, ő mindenféle művét. Tőle olvastam azt, amikor a gyülekezetről, közösségről faggatták, hogy ennyivel intézte az egészet, hogy a farkasok fenevad módjára kóborolnak az erdőben, vesző, a juhok nyájba tömörülnek. Pont. Ennyi. És arra gondolta, hogy ez önmagában elég lehetne. Annak indoklására, hogy miért van szükség gyülekezetre, és miért kell nekünk ahhoz ragaszkodni. Tessenek belegondolni a juhok életébe, hogy ki látott már magányos, ilyen partizán életmódot folytató juhot, aki végig tudja élni egész életét, és az teljes életben. Nem működik. A juhok arra vannak teremtve, hogy nyájba tömörüljenek, és a nyáj élén legyen egy pásztor. És ne 13 pásztor legyen, és ne az legyen, hogy most ezen a héten most ebbe a nyájba vagyok, azt veszem a kalapom, és akkor átköltözünk a Portobágynak a B oldalára, és onnéktól meg oda tartozom. Mert nem nézi jól magát. Tudathasadásos lesz az. De mondom, Spurgeon az egészet elintézi ezzel, hogy a juhok pedig nyájba tömörülnek. Pont. A lényeg tehát, hogy erre teremti Isten a hívő embert, sok egyéb feladata mellett, ezért is abszurd vallási élet, az izolált vagy individuális alapokon élő vallási élet nem működik. Akárki akármit mond, aki az Isten testébe betagozódik, a Krisztus testébe, annak a közösség elengedhetetlen. Így valósul meg a szentek egysége, amiről megint sokszor szoktunk beszélni, és így valósul meg aztán az az egyház, ami egyrészt üdvösségre vezérel, másrészt az életre is nevel, lásd anya, szent egyház, és az anyának a feladata. Na most, ha feltételezzük, hogy éppen ezért az egyház a gyülekezet szerepével kapcsolatban nem kell nekünk kétségeket táplálnunk, akkor abból egyebek mellett az is következik, hogy milyen kötelességünk van az egyházunkkal, a gyülekezetünkkel kapcsolatosan. A Heidelbergi Káti úgy fogalmaz, hogy mindenki kötelességének ismerje el azt, hogy javait és képességeit készséggel és örömmel fordítsa a többi tag javára és üdvösségére. Hogy javait és képességeit készséggel és örömmel fordítsa a többi tag javára és üdvösségére. Igen sommás félmondat, ahogy az általában a Kátéra amúgy is jellemző. Javaimat és képességeimet, senkinek sincs lehetőség azt mondani, hogy egyik kategóriában se tartozik bele. Készséggel és örömmel, azt hiszem, hogy két gyönyörű kifejezés, fordítsa a többi tag javára és üdvösségére. Nagyon, nekem megmondom őszintén itt, és aztán lehet erről is beszélgetni, vagy gondolkozni, nekem az utolsó szó lett a leghangsúlyosabb. Az utóbbi időben többekkel beszélgettem, akik azt próbálták bizonygatni, hogy igazából nekünk a legfontosabb feladatunk úgy élni, hogy mások észrevegyék azt, hogy milyen keresztjének lenni, és ez aztán olyan varázslatos erővel hat majd rájuk, hogy ők is megtérnek. És amikor fölmerült annak a kérdése, hogy de hát tudjuk azt, hogy a hit hallásból alapjuk. Tehát hiába élek én nem tudom micsoda életet, ha nem hallja az igét, nem ismerheti meg Istent. Akkor is jött a kenés, hogy hát nem kell annyit szövegelni, meg csak terhére vagyunk egymásnak, meg lyukat beszélünk a másik hasába, meg azt már úgy is tudja, az én életem itt a tudományra bizonyíték. És nagyon örültem ennek a megfogalmazásnak, hogy az üdvösségét kell munkálni. Az üdvösségét pedig nyilván nagyon sokféleképpen, tettekkel is lehet, de el kell, hogy hangozzék az, ami az üdvösségre vezeti őket. Mit lehet tehát az egyház tagok hozzáállásával kapcsolatban megemlíteni a továbbiakban? Mik ezek a javak és képességek, amiket fel lehet, illetve kell használni? Az első, meg tudom mutatni, ha valaki nem hiszi el, amit olvastam, és ez megint nagyon elgondolkoztatott, az egyház szeretet. Ez volt az első több egymástól függetlenül megírt munkában, és ez volt az első gondolat, ami az egyház tagoktól úgymond elvárható hozzáállás, az egyház szeretet. Az egyik szerző konkrétan így fogalmazott, hogy a nagy parancsolatot akár még úgy is át lehetne fordítani, hogy szeresd egyházadat, mint lelki otthonodat, a hasonlóan hívők testvéri közösségét. És itt nyilván nem a nagy parancsolatnak van, valami kifordított vicces mókás megfelelőjéről van szó, de engem nagyon elgondolkoztatott, olvasom még egyszer, szeresd egyházadat, mint lelki otthonodat, a hasonlóan hívők testvéri közösségét. És itt nyilván nem csak az intézményről van szó, azt is kell, meggyőződésem, hanem az azon belül működő közösséget, vagy közösségeket. Aztán a másik, ami fontos, és hát azt hiszem, hogy ezek mind a hűségre is kihatnak aztán, vagy a hűségünkre, az az egyháziasság, vagy kicsit régiesebben a hithűség. Itt azért sokan vagyunk, akik konfirmálhattunk. Én vállalom azt, tudjátok is, meg hát vagyunk még sokan, hogy én úgy konfirmáltam, hogy nem voltam megtért hívő keresztény. Ugyanakkor mégis elhangzott ott az a ígéret, vagy fogadalom, hogy református egyházamnak volt egy hűséges tagja leszek. Ezen lehet beszélgetni, hogy jó-e így ilyen fogadalmat tetetni, vagy tenni, vagy sem. Én ezzel együtt a mostani helyzetemből kiindulva azt tudom mondani, hogy én szeretném ezt a fogadalmat, de fogadalom nélkül is megőrizni, és nagyon nagy ereje van ennek. Sokszor erre szokták azt mondani, hogy hát az egyháziassága sokszor csak látszat. Máz valami nagy semmi fölött, de igenis van ereje. Én most hivatalból minden hónap első szombatján elbeszélgetek 10-15 szülőpárral, akik az iskolába szeretnék a gyereküket küldeni, és nincs szombat, amikor ne hallanám a nagyon jól ismert mondatot, hogy hát mi nem nagyon jártunk templomba, tetszik tudni. Bár volt a nagymama, aki megtanított minket imádkozni, és ő tanította meg a mi atyánkot, és hát az, hogy most a Béluska, meg a nem tudom kicsodáska most a hatodikosként szeretne egyházi iskolába jelentkezni, hát abban nagyon nagy szerepe van a nagymamának. És amikor készültem mostanra, akkor jutott ez eszembe, hogy az egyháziasság legrosszabb értelemben mi jelentheti ezt is. És még ennek is micsoda következménye van, hát még ha valaki meggyőződésből, hitből vállalja mindezt, és így tesz mondjuk bizonyságot otthon a családban, vagy akárhol máshol. Aztán egyház szeretet, illetve egyháziasság mellett nagyon fontos velejárója a gyülekezeti életnek a hitünk cselédei iránti szeretet, amit ugye rövidebben felebaráti szeretetnek nevezhetünk, aminek aztán végtelen lehetősége van, és óriási skálája itt a nagyon is gyakorlati tevékenységnek, nevezhetjük ezt diakóniának is, de nehogy azt gondoljuk, hogy ez a diakónusok dolga, hanem ez a mi dolgunk. A hitünk cselédei iránti szeretet, amit csak szeliden szeretném megjegyezni, nem a mi cselédeink iránti szeretetet jelenti, hanem a hitünk cselédei, aminek én is cselédje vagyok. Az egymás iránti szeretet, ami tevőleges, tevékeny, aktív szeretet. Aztán szintén ide tartozik, és nagyon fontosnak érzem ezt is, az Anya Szent Egyház építését. Egyáltalán azt a szemléletet, és ez is része a hűségnek, ez meggyőződésem, hogy nem csak üdvöposzt lesek, hanem kész vagyok bármire, amire szükség van. Az építésre. Lehet az fizikai épület nyilván, ez sokszor könnyebben megy, főleg az azt megelőző rombolásban vagyunk kiváló képességekkel megáldva, meg így lapátolni, meg mi az, az sokszor sokkal egyszerűbb, de itt bármilyen egyéb területen történő építésről lehet szó. Például, és ezt én nagyon fontosnak érzem szintén, az egyház szerepének ismerete. Tisztában vagyok-e azzal, hogy a mi gyülekezetünk milyen feladatokat végez. Én nem, tényleg semmi szín alatt nem szeretnék itten vizsgáztatni, vagy mit tudom, micsoda, de ki szokta végigolvasni az áldás békességet. Szerintem nagyon sokan úgy olvassuk azt is, mint fényképalmon nézegetni, hogy hol van az én fejem. Megnézzük a tüzét, jó, első két oldal vezércik, azt sehol, semmi újságban nem olvassuk el. Üzé, meghalt, eltemették, nem halt, meg nem temették el. Ifig, Timóton, Sámuel, na, írtál, ott voltam. Na, akkor adaptam. Na most, ha ennyire nem futja, akkor milyen alapon vagyunk megsértődve, hogy nem hallottuk, hogy engem nem hívtak meg, hogy hát nem tudom, kitől kellett megtudnom, hogy már mióta, hát már mióta írásban ki van nyomtatva 2000 példányban évente 6-szor. De ez mondjuk csak egy, és még egy konkrétum, amit eszembe jutott a készülés során, hogy én mindig elképedek, hogy milyen sötétség van fejekben, például az egyház anyagi ügyeivel kapcsolatban. Hogy hát nem baj, hogyha kevesebb a perselpénz, ugye gazdasági válság idején, hát az állam úgy is támogatja az egyházat. És akkor ugye mindig el kell mondani, hogy hát az állam támogatja az egyházat, mondjuk az egyház iskolák terén, mert az állam helyett csinál meg az egyház közfeladatokat. De a gyülekezet egyetlen huncut garas sem kapott az elmúlt 60 éves fennállás alatt, és ez nem azért van, mert mondjuk pasadített különösen is utálna az állam, hanem mert egyik sem kap egyetlen huncut garas sem. És ha nem dobom be, meg ha nem gerebjézem össze, meg nem tudom micsoda, akkor nem lesz pénz, és ott marad a levél is, stb. Mert hogy a mi gyülekezetünk. Aztán az egyház ellenségei ellen való harc. Ez ugye megint vérfagyasztó hangzik, de azt hiszem, hogy megint nagyon is nagyon szerves része a hűségnek, és következik ebből, hogy igenis résen kell lenni, és lehetnek itt belső ellenségek, és lehetnek külső ellenségek, és látnunk kell a lényeget, hogy mit kell nekünk megvédeni. És ha tudjuk, hogy mi a gyülekezetünk célja, alapvetése, stb., akkor bátran oda kell állnunk, és fel kell vállalnunk. Csak tudjuk, hogy mit akarunk megvédeni. Mert egyébként szánalmas komédia lesz az egészből, és tényleg nevetségessé válhatunk. Akár belső fórumokon, akár kifelé. Ezért nagyon fontos tudni azt, hogy mit hiszünk. Én olyan őszinte csodálattal olvasom újra és újra, amikor Pál azt mondja, hogy tudom, kinek hittem. Félelmetes, ha úgy igazán belegondolt, hogy nincs benne kétség. Nincs ott az, hogy is utána zárójelet nyit, és akkor ez az öt gondolattal viszont még nem tudom, mit kezdeni. Hanem ami neki kellett, azzal tisztában, hogy semmi egyéb nem érdekel. Mindenki mondhatott, amit akart, ő védte azokat az alapvetéseket, amikről meg volt győződve. És látjuk és tudjuk, hogy nem szégyenült meg. Az egyház ellenségei ellen való harccal kapcsolatban szeretném én megemlíteni a reformáció sok sommás gondolata közül azt, amit úgy szoktak mondani, hogy állandó reformálás. Hogy az, ami 1517-ben történt, az nem egy befejezett esemény, hanem az valaminek a nyitány. És az a reformáció, amit ott Lutherék elkezdtek, azt tulajdonképpen mind a mai napig kell, hogy tartson. És a mi életünkben is, az én személyes életemben is állandó megújulásra van szükség, ha bárhol eltértünk az isteni rendtől, és a közösségre nézvést is ugyanúgy igaz. És hogyha én hűséges vagyok a közösségemhez, akkor ezt nem tartom telkesnek, hogy újra meg kéne változni. Vagy újra meg kéne térni, ahogy Erdélyben hallottam. És akkor rögtön előjött belőlem a pasaréti véna, hogy ho-ho, megtérni egyszer, megújulni aztán ugye, de nem, mert ők a megtérést úgy értelmezik, hogy visszafordulni. Valahonnan, valamilyen zsákutcából, ahova betévedtünk, onnan meg kell térni, vissza kell jönni a helyes útra. Szóval az állandó reformáció. És a hűségnek is ez az utolsó ezen ponton belül gondolat, mindenképpen velejárója kell, hogy legyen az egyház fenntartása, illetve áldozatkészség, ami nem feltétlenül forintosítható cselekedet, az is lehet, de bármiféle gyakorlati tevékenység, ami gyülekezetünket szolgálja, vagy más gyülekezetet szolgál. Mert hát nyilván, de erre még szeretnék kitérni, nem lehetünk mi ennyire szemellenzősek, az új ige hirdetés fényében pedig különösen nem. És akkor a gyülekezettel kapcsolatban még egy három gondolat, és utána az a néhány eligazító ige. Az első, ami nekem régi vesszőparipám és nagyon fontosnak tartom, így, hogy előre haladtak az évek, és én is haladok velük, még fontosabbá, hogy meg kell tanulni gyülekezetben gondolkodni. És ez nem véletlenül sikerült ilyen megfogalmazásra, hogy meg kell tanulni. Ez egy nagyon tudatos tevékenység kell, hogy legyen, az egészben gondolkozni. És én nagyon szeretnék mindenkit óva inteni attól, hogy a gyülekezet legyen az ifi, mert hogy hát ez nagy gyülekezet, meg mit tudom én, micsoda, múltkor a nyakamba tüsszentettek mögülem, meg hatrét hajtogatta a cukros papírt, és ilyen emberekkel nem, de hát az a jó, hogy vannak kisebb közösségek, és ebben még úgy jól el vagyunk. Hát én szívből kívánom, hogy, és most nem akarok itt konkrét időpontokat mondani, de egy idő után már ne legyen Sámuel ifi, hanem legyen ilyen kör, meg olyan kör, meg amolyan kör, és ezzel reálisan számolni kell. Hogy hál' Istennek élünk, és ennek a következménye az, hogy idősebbek leszünk. És nem leszünk ifisek. És vannak örök egyetemisták, az egy egészségtelen élet. Ezt nekem meggyőződésem. És ugyanígy lehetnek örök, nem tudom milyen körbejárók, meg így gondolkodok, ahogy írünk, úgy kell, hogy ez a része is formálódjék és változzék az életünknek. Éppen ezért is kell az egészben gondolkozni. Már csak azért is, mert egy-két éven belül, vagy mit tudom, 10 éven belül mi, és most itt ilyen szempontból tényleg elmosódhatnak az életkori különbségek, mi leszünk ennek a gyülekezetnek a derékhada. Nekünk kell odaállni azok helyére, akiknek meg fogunk állni a sírja mellett. A saját szüleinket is el fogjuk temetni, és utána nekünk kell beállni az ő helyükre. És ez a gyülekezetre nézvést ugyanúgy igaz. És hogyha mi maradunk ebben, vagy egyfajta ilyen áll kisgyermekes gondolkodásba, és nyakon öntjük ilyen érvekkel, meg olyan indoklással, akkor az aztán nagyon súlyos következményekhez vezethet. Éppen ezért is kell, és ez a második, amit ideírtam még, tudatosan együttműködni a gyülekezet mindenféle tagjával. Az öreg a fiatallal, a beteg az egészségessel, a gyerek a felnőttel, a tanult a tanulatlannal, és mit tudom én még milyen párokat lehetne itt felsorolni. Nekem meggyőződésem, hogy az nem biblikus gyülekezet, ahol az átlag életkor 23 év. Ugye vannak ilyenek, hihetetlen vonzerővel bírnak. Persze, hogy vonzerővel bírnak, mert nincs ott a gizimomi, akitől mindenki falra mászik. Mert nincs ott, mert nem fér bele életforma. Én ilyen esetben csak azt szoktam megkérdezni, hogy hol vannak a szüleitek fiú. Hát ha ti azt mondjátok, hogy ti hívő keresztények vagytok, mind a hányan, akik megtöltitek azt a mozit, akkor miért nincsenek itt a szüleitek? És nagyanyádat miért nem teszed ki a sarkon? Akkor ez most gyülekezet, vagy valami olyan egészen furcsa szemlélettel összehozott társaság, amire sok mindent el lehet mondani, sok jót is, de a Biblia sehol nem beszél ilyen. Aztán nagyon óvakodnunk kell megint csak az előbbiekből következően ettől a fajta mi tudattól, hogy mi csak egymással érezzük jól magunkat. Ha már másik ifi, akkor már mi. Az egyik olyan jó volt látni a karácsonyi ifi Isten tiszteletnek, hogy jött a nép, levetkőzött, már az kicsit kabát, meg mit izélnek itten. Jó, levettük a kabátot, már amúgy mentünk volna be előre, ész nélkül, és akkor hol ülnek a miénk? És akkor odaülünk. És akkor már az is fáradtságos küzdelem volt ott az egyik derék szolgáló, fölvette a harcot a saját ifjébe, hogy ugyan üljünk már három asztallal előrébb, mert az ott az a jobb első flek ott még tökéletes volt. Mert már ottan mi összemelegettünk. És ennek van jó része, nyilvánvalóan, hát kell, hogy legyen, hát enélkül csak itten ilyen jégcsap hangulat lenne. De, és nem is akarom aztán ezt a részét hosszan elemezni, nagyon sok mindentől meg is foszt minket. Ez a fajta bezárkózás egy csomó mindent lehetetlenné tesz. Például az, hogy 15 évvel idősebb atyafia oda mehesse hozzá, és azt mondja, hogy hát te hülyén viselkedsz. Mert neki van annyi ahhoz bátorsága, meg ő már túlélte azt, amit én éppen akkor élek. Hogyha nem engedünk magunk köré 15 évvel idősebbeket, 30 évvel, nem tudom hány évvel, vagy egyáltalán csak hídben éretteket, nem biztos, hogy megkapom azt, ami amúgy el van készítve. Egy ajtóval arra, meg egy sorban ülünk vasárnap reggel, de mivel csak magunk között érezzük így jól magunkat, ezért megszegényítjük magunkat. És ez megint nagyon jellemző, hogy nem többek leszünk, kevesebbek. Amúgy pedig, ha valakinek van még kételje, akkor megint csak a Korintus igét szeretném megemlíteni, hogy test és tagjai. És a fő Jézus. Innétől kezdve nincs cicózás. És az én kész fejem az nem egy önálló organizmus, ami mindent el tud látni, és ami önmagával. Így lecsatolom és ide teszem, akkor is ottan elvagánykodik meg. Nem tudom, micsoda. Hát nem működik. És a harmadik, ami már részben említettem is, hogy éppen ezért akarjam megismerni. És gondolkoztam azon, hogy miért jó megismerni a gyülekezetet egyebek mellett. És két dolog jutott eszembe, és biztos, hogy van több, és mondjuk, vagy szóval szedjük is majd össze. Például, hogy tudjam, hogy hova hívogathatok mást. Hát, hogyha megrekedek azon, hogy van az ifi, és történetesen van fiatalabb vagy idősebb ismerősöm, tételezzük fel ezt a lehetetlen helyzetet, akkor hova hívhatom őt? Hát tudom, hogy milyen alkalom van itt mondjuk kedden este. Nem férfi óra és nem asszony óra. Milyen alkalom van? Hát ennek utána kell nézni. Papíron megkapjuk két havonta. Megint csak a hirdetik. Annyiszor hirdetik, hogy csak na. Tudni kell, hogy milyen alkalmaink vannak. A másik pedig, hogy nagyon sokan szoktak arra panaszkodni, hogy hát nincs szolgálat, nincs szolgálat. De hát amíg ülünk és lesünk megint csak ezzel a Dávid igorai magasságokat súroló fogalommal élve, addig tényleg sokszor elkerül minket a szolgálat is. Előttem van egy nagyon derék hívő leány, aki úgy talált szolgálatot itt a közelmúltban, hogy egész egyszerűen eljárt alkalmakra. És nem azért, mert annyi ideje volt, hogy nem tudott vele mit kezdeni, mert persze a magányosok minden belefér, meg én nem tudom micsoda, hanem ő szeretett volna szolgálni. És ott maradt Isten tisztelt után, és megcsinálta. És nem kérte meg senki, és kiderült, hogy jó, hogy megcsinálta. És ennyi. És azóta neki van szolgálata. Most nem akarom ilyen méles macarokat elhúzni, de van kulcsa a kertkapuhoz. Szerintem ez tök nagy dolog. Most őszintén megmondom. És nem azért, mert az Istvánnak milyen egy szőrös szíve van, aki ül a kós csomóján, hanem ez azt jelenti, hogy arra tényleg szükség van. És ő nem tek túl, és tényleg áldás az, amit csinál. És ez sokszor csak ennyi, hogy tényleg föl kell állni, és oda kell menni. És körülnézni, és lemenni vasárnap a 8 órás alatt egyszer a gyerek megőrzül, és megnézni, hogy mi van ott. És az ember mindjárt látja, hogy van rá szükség. Meg elég oda menni a hetes terem elé, vasárnap reggel 8:30-kor, és hallani azt a kornyikálást, amit a kis konfirmandusok csinálnak, éneklés alatt, hát, vagy címszóval, hát mindjárt kiderül, hogyha még egy oda beülne, akkor lehet, hogy jobban szólnak. És ilyenből azért rengeteg van, ha valaki ezt szeretné komolyan venni. Szeretnék zárásként, és egyáltalán nem utolsó sorban, megmondom őszintén, hogy tudatosan hagytam a végére az igéket, hogy azok maradjanak itten végkicsengésként. Egy-két igét felolvasni. A hűséggel kapcsolatban először is. Szeretném a 2 Timóteus 2.13-at, ahol azt olvashatjuk, hogy ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És ezzel párhuzamosan, még minden kommentár nélkül, az 1 Korintus 4.2-t, igen, márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Ha mi hűtlenkedünk, ő hű marad, mert magát meg nem tagadhatja, a sáfároktól pedig elsősorban azt követeli, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. Nem az ifi vezető, meg a lelkész, meg a asszonyórán, aki örökké föláll és hirdet, hogy így a családtagjaimat végsoroljam gyorsan, hogy ne érde szó a ház elején, hanem mindegyikük hűségesnek bizonyuljon. És azon gondolkoztam, hogy igazából csak azt tud hűséges lenni. Ő akármihez, feleségéhez, férjéhez, vagy a gyülekezetéhez, vagy mit tudom én mihez, akármihez. Aki azt megértette és átélte, hogy Isten milyen hűséggel van az ő irányába. Ha az világos a számomra, hogy Isten milyen hűséges hozzám. Mióta élek, sőt tudjuk azt, hogy még meg sem születtem már azóta. És ez egyszer személyessé vált. És ezt nevezhetjük megtérésnek nyugodtan. Onnéktól kezdve az én hűséges hozzáállásom is egészen máshogy működik. Egyáltalán működhet. Másrészt meg, ha nem működik, megújulhatok ebben. Az Isten hűsége az én hűségemnek is az alapja. Egyébként csak izmozás az egész. Egy ilyen non-stop izzadás, hogy akarom ezt csinálni, akarom azt csinálni, de hát ez nem ugyanaz. A másik, amit a sáfársággal kapcsolatban, vagy amit még fölírtam a Korintus igével kapcsolatban, az az elkötelezettség. De ezzel kapcsolatban szeretném a 3. igét felolvasni, ez pedig a János 10-ből, a jó pásztor példázatból, a János 10:11-13, ahol pedig azt olvassuk, hogy én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béves és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. És én ezt mind szolgáló embereknek és hívő embereknek szeretném mondani, hogy azt azért el kell dönteni, hogy valaki a gyülekezetben pásztorként vagy béresként jár. Hogy mi az, ami ami szerepünk. A béres nyilván csak az előnyökre utazik. És addig marad, amíg nyereséges az üzlet. Adott esetben anyagilag is. Voltak ilyen atyafiak, akik a kristály tiszta anyagi nyeresség gért jártak gyülekezetben. És aztán eltűntek, amikor nem jutották a számításukhoz. És hát lehet rájuk azt mondani, hogy közülünk váltak ki, de nem voltak közülünk való. Tehát lehet ilyen véres szemlélettel járni évtizedeken keresztül. És vérig sértő mi, amikor nem kapom meg azt, ami jár nekem, vagy pásztori lelkülettel. Amiben persze, hogy belefér az, hogy engem is pásztorolnak. De az a szemlélet, hogy amit tudok, amit itt a elején felolvastam a képességeimet és javaimat készséggel és örömmel a többiek szolgálatába állítani. És itt nagyon fontos vállalni a mi identitásunkat bátran, hogy én ennek a gyülekezetnek vagyok a tagja. Ennek a református gyülekezetnek vagyok a tagja. Engem nagyon elgondolkozhatott az a legutóbbi ifja, amit itt voltam, amikor a Sipos Szabolcs beszélt, és ott a nemi identitás vállalása és annak szabadon hagyása és egyebek is szóba jött. Tudomásul kell venni, hogy ilyen korban élünk, ahol nem divat. Egyre kevésbé divat a nem identitásunkat komolyan venni, nemzeti identitásunkról beszélni, majdhogy nem. A törvénysértés határa, felekezeti identitás pedig a fölösleges témakörök egyik vezető topikja. Minek? Hát hívők vagyunk, meg keresztények vagyunk, meg mit tudom, hogy mik vagyunk, és akkor az ember bele ringatja magát ebbe a sok esetben inkább maszlakba. Szerintem nagyon fontos tudatosítani, hogy egyrészt válságban vannak a mi identitásaink, másrészt meg amit lehet tisztázni. A negyedik, amit hűség kapcsán sokszor sokan szomorúan láthatunk, a 2 Timóteus 4:3-4, amivel kapcsolatban, vagy ami megint nagyon fontos, 2 Timóteus 4:3-4, mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz oda tartoznak. A gyülekezettel kapcsolatos hűség egyik legnagyobb ellensége a fülviszketés. Ez nagyon sok példával támasztható alá. A fülviszketés hoz egyébként felszínre újabb és újabb gyülekezeteket. Hát a Sámuel kör még sehol nem volt, amikor a gyülekezetből már megszűnt egy komplett ifi, mert akkor is létrejött egy ilyen új kivált gyülekezet, egy hibátlannak kikiáltott gyülekezet, amely azóta jogutód nélkül megszűnt. És én nagyon szomorúan látom azokat a atyafiakat, akik ide jártak ebbe az ifibe, aztán oda elmentek, mert meglátták végre, hogy micsoda nyomorúságok forrása volt ide járni, és micsoda fölszabadulás volt oda járni. Közülük többeket személyesen ismerek minden a mai napig, munkatársaim is, és sehova sem járnak. És én semmiképpen nem szeretnék általánosítani, de számomra nagyon nagy tanulság volt. Ezt látni ennyire közelről nagyon elgondolkoztató. Mert ilyenkor mindig kísért az, hogy én válogathatom meg azt, hogy kit hallgatok, és hogy mit hallgatok, és nekem lehet esetleg a gyülekezeten belül karrier lehetőségem, mert itt nem jutottam hozzá, vagy nem olyanhoz, amit én szeretnék, és egyfajta önmegvalósításba torkollik mindez, ami pedig nincsen áldás. Olyan szép ellenpárja ennek a Timóteus igének a Zsidó 13:17, egészen más szemlélet süt belőle, Zsidó 13:17, bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Ez a vezetőkre is elég komoly terhet tesz, de szabad ilyen szemlélettel is ehhez hozzájuk. És végül az utolsó, amivel szeretnék befejezni, a Zsidó 10-ből lenne, egy kicsit hosszabb részt szeretnék felolvasni, és aztán nagyon röviden kiemelni. Zsidó 10:19-25. Mivel pedig atyám fiai, teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Na most ez a zsidókhoz írt levélnek klasszikusan bonyolult és nehezen következő gondolatmenete. Én itt három dolgot szeretnék nagyon röviden, mint egy összefoglalásként kiemelni. Az, ami nagyon világosan benne van. A zsidókhoz írt levél egy nagyon gyakorlatias fejezete a Bibliának. Azt szokták mondani, hogy igehirdetés. Nem teologizál, nem elméleti kérdéseket feszeget, hanem gyakorlatias és döntésre szeretné a olvasóit bátorítani. És itt három dolgot vettem észre, ami eredeti mai alkalmunk címével kapcsolatban nagyon fontos. Hogyan lehetek én hűséges gyülekezethez, egyházhoz, ahova Isten engem helyez. Az első és mindennek az alapja az, hogyha hűséges vagyok Istenhez. Nem véletlen, hogy itt a 19-től 25-ig ez 6-7 vers, ebből 3 vagy 4 csak ezzel foglalkozik. Ez az egésznek az alapja. Ha ez nincs, akkor teljesen fölösleges beszélni. Nem, nincs is mihez hűségesnek lenni. Eljárhatok, meg melegedhetek, meg nem tudom micsoda. Ha az Istennel való kapcsolat, és erre utal itt a kárpit, meg az, hogy egyenes utunk van az Atyához, személyes kapcsolatunk, ez az elsődleges. A másodlagos, vagy a második, amivel itt a 24. versben ír, ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Az, amiről már beszéltünk, hogy a hitünk cselédei irán milyen hozzáállást kell, hogy tanúsítsuk. Ez a második. És csak a harmadik az, hogy ezek után pedig legyetek hűségesek is ahhoz a közösséghez, ahova Isten titeket rendel, és nem lehet ezt a hármat, ennek a háromnak a sorrendjét megváltoztatni. Ha valaki mondjuk a középsőt emeli ki, hogy ő aztán mostan nagyon szereti azokat, akikkel együtt van, ifiben, gyülekezetben, stb. Szükségszerűen ő zsákutca, és tévútra vezeti, és biztos, hogy arányokat téveszt az ilyen ember. És fölborul a sorrendiség, és a látszat sokszor megvan, mert ő aztán szétszolgálja az agyát, és más 13-at megszégyenítő módon sokat dolgozik, és az áll a közösségi ember, csak éppen senki nem tud vele meglenni egy fedél alatt, mert nem csapatjátékos, hanem szólóban vezet, milyen az egész gyülekezetet akár, ha adnának neki lehetőséget. Az ilyen nem épít, hanem pusztít. Az első az Istennel való személyes kapcsolat, a második az, hogy mit tudok a többinek, és nem véletlen, és tényleg nem tartom véletlennek, hogy a harmadik pedig is. Ez is itt van, de nem első helyen, hogy és ott hűségesen megmaradni. És én ezt szeretném így mindnyájunknak újévi programként adni, ha szabad ilyen nagyképűen fogalmazni, hogy az első legyen mindig az első. Az Istennel való személyes kapcsolat. Az, hogy én a Jézus Krisztus testénekben vagyok-e úgy, ahogy azt ő szeretné. És ha nem, akkor állandó reformáció. És magamon kezdem. És nem az ifin, és nem a nem tudom mi, és ő megvalósítok, hanem magamon. Utána jöhet a második kör, a többiek. És ez már nyilván az egész közösséget is érinti, és nem is lehet elválasztani tőle, és nem is kell. És utána legyen meg a gyülekezet, és az ahhoz való hűségünk és helytállásunk, vagy az, amit Isten tőlünk kér, ami szintén nagyon fontos. Itt a 2010-es évben nekünk itthon, pasadítieknek ez most különösen is aktuális lesz majd. Lelkész választás és egyébként. Itt sok mindenki fog majd elmondani. Ki miért járt, ki miért fog járni, kinek viszket a füle, meg a talpa, és megyen arrébb. Biztos sokakról kiderül, hogy közülünk válnak majd ki, pedig nem is voltak közülünk való, ilyen is van. Kívánom, hogy minden kevesen legyen, vagy lehet, de minden kevesen legyen. De ez nem is a mi feladatunk. A mi feladatunk a felsoroltakban való hűséges helytállás, akármelyik is vonatkozzon ránk. Én ennyit írtam össze, és én nagyon hasznosnak tartanám, hogyha tudnánk beszélgetni még arról, hogy miért mondja például Ákos azt, hogy a hűség a legkegyetlenebb végjó, mondjuk gyülekezeti összefüggésben, hogy miért nem jó világról világra szállni, vagy miért nem jobb, és miért gondolják például sokan cikinek azt kimondani, hogy én a X gyülekezet tagja vagyok, és nem úgy általában keresztény ember, hanem ráadásul még gyülekezeti tagja. És vállalom, és ennek minden előnyével és hátrányával, vagy hogy miből táplálkozhat a mi hűségünk. Mi az, ami erősítheti, és mi az, ami gyengítheti. Még egyet befejezésképpen, én nagyon hálás vagyok azért, hogy ismerhetem a szomszéd nénit, aki a gyülekezetünknek, nem tudom, 60 év, vagy amióta van szerintem, azóta tagja. Egyébként az ő unokája, a Samunak, a Frangélius Samunak a nagymamája. Csak hogy ne ilyen rébuszokba beszéljek, mert ez tényleg nem is titok. Akit én nagyon tisztelek és nagyon szeretek, ő volt az, aki amikor itten Jó Sándor bácsi meghalt, és egy jó év éppen átjáróház volt, meg veszekedés, ujaskodás, hogy hogyan tovább és kinek a vezetésével, és azt mondják akkor itt élők, hogy teljesen kiürült a templom, és alig jártak néhányan. A Sárinél néhányan magával minden vasárnap itt volt, teljesen mindegy, hogy kiszolgált, és mit mondott, és mit nem mondott, és imaközösségre összegyűltek minden héten, és imádkoztak a gyülekezetnek. És ő nem presbitere a gyülekezetnek, és nem lett belőle ifi vezető, és én nem tudom micsoda, de az ilyeneket aranyba kéne foglalni, és ez, és mutogatni minél többeknek, hogy így is lehet. És hogyha a hűséges sáfárokról beszéltünk, hát ő az. És a sáfár sokszor ilyen, hogy ért jól, no name, mert nem nagyon ismeri. Mondjuk valószínűleg közülünk nagyon kevesen ismerjük, de ezeknek az embereknek az imádságát hallgatta meg akkor Isten. Az meg aztán nem semmi dolog. És az ilyen emberek révén ülhetünk adott esetben mi itt. És én nem akarok ilyen okozati összefüggéseket fölállítani, meg ez már tényleg Isten dolga, de én nagyon szeretnék ilyen gyülekezeti tag lenni. Na hát, hogy állunk ezzel a kérdéssel? Vagy mi az, ami esetleg kimaradt és nagyon fontos lenne, hogy elhangozzék?